33. fejezet. Kato megvárta, míg az ágyékát kínzó fájdalom alábbhagy annyira, hogy mozogni tudjon. Most, hogy Makro elment, kezdtek kétségei támadni, vajon bölcs dolog volt-e ragaszkodni az elképzeléséhez, amit kiötlött. Ha hárman jönnek fel az ösvényen, hátrányban lesz. Ha sikerül meglepnie őket, egyel azonnal végezhet, egy másikkal pedig szemtől szembeni küzdelemben valószínűleg el tud bánni. De kettővel? Épp elég harcban vett már részt ahhoz, hogy tudja, két ember, ha van egy kis józan eszük, könnyedén legyőzhet egy magányos ellenfelet. Feltéve, ha ki tudják használni az előnyüket, és képesek megosztani az ellenfél figyelmét. Kato döntött, ha kettőnél több ellenféllel kellene szembenéznie, felgyújtja az őrposztot és elmenekül. A tűz gondolata visszarángatta a jelenbe. A kalóz lassan szénné égett a tűzön, kezdett borzalmas szaga lenni. Kato mélyen belélegezte a hideg levegőt, és bevetette magát a menedékbe. A helyiség megtelt füsttel, valamint a megperzselt haj és az égett hús gyomorforgató bűzével. A fogát csikorgatva lehajolt, és a bokájánál fogva levonszolta a kalózt a főző tűzről, aztán kihúzta a menedékből. Mielőtt felkészülne rajta ütésre, meg kell szabadulnia a holtestektől. A menedéktől 50 lábnyira egy latrinának használt árok húzódott. Kato odavonszolta a holtestet, és az emberi ürülék bűzétől elfintorodva belökte a tetemet az árokba. Mikor visszatért ahhoz a kalózhoz, akit fejbe dobott egy kővel, látta, hogy a férfi még életben van, ha bár éppen csak. Egy pillanatig azon gondolkodott, végezzene vele. A férfi így vagy úgy, de már halott volt. Ha a római flotta megnyeri az összecsapást, akkor Vespasianustól nem számíthat irgalomra. A felsebb pedig elég súlyosnak tűnt, hogy végül belehaljon. Kato mégsem érzett magában elég elszántságot, hogy véget vessen a kalóz szenvedéseinek. Ha csatában lettek volna, lelkiismeretfordulás nélkül végzett volna vele, méghozzá gyorsan és érzelmek nélkül. Ám a gondolat, hogy megöljön egy védtelen embert, valahogy zavarta. Mostabaságnak tűnt, hogy ilyen kétségei támadtak, és vitatkozott önmagával, miközben a férfi hóna alá nyúlt, majd vonszolni kezdte a latrina felé. A kalóz halkan nyöszörgött, miközben Kato átráncigálta a sziklás fensíkon, és a társára gördítette. Gyorsan megfordult, és visszasietett az első férfihoz, akit az ösvényen ölt meg. Mikor elmozdította a holttestet, látta, hogy a földet vér borítja. A vér még a sziklatömb oldalára is ráfröccsent. Miután lelökte a holttestet a zárokba, levágott néhány csíkot a menedék előtt talált köpenyből, majd egy bőrtömlönyi vízzel visszatért a sziklatömbhöz. Vizet öntött a foltokra, amiket aztán a rongyokkal gyorsan ledörzsölt a szikláról, miközben minden pillanatban azt várta, hogy az ellenség felbukkanjon. Végül elégedetten úgy vélte, eléggé eltüntette a harc nyomait. Nem sokára a víz is eltűnt, ahogy az ösvény talaja magába szívta. A kalózok amúgy sem számítanak semmiféle veszélyre ezen az elhagyatott hegytetőn, mondta magának. Ők a tenger felől várják a fenyegetést. Az öblött övező hegyekben Kato és Makro még úgyis csak nehezen tudott átkelni, hogy a lehető legkevesebb terhet cipelték. Nem tűnt valószínűnek, hogy egy nehéz fegyverzetű haderő észrevétlenül átkelhessen a meredek lejtőkön. Miután gondoskodott a holttestekről, és lemosta a vért, Kato alaposabban is szemügyre vette az őrposztot. A menedéktől nem messze a fensík elkeskenyedett, és egy meredek sziklába torkollott. A tetejéről mindkét irányba messzire el lehetett látni a part mentén. A kalózok kezdetleges jelzőrendszert építettek ki, amely egy árbocból és egy melléje helyezett kis ládából állt. Kato felnyitotta a láda tetejét, és egy halom színes szövetet látott. Persze mindez teljességgel használhatatlan, ha nem ismeri a jeleket. Ezen kívül az árboc mellett egy kis állványon különös szerkezet kapott helyet. Úgy vélte, a szerkezet két különösen fényesre csiszolt, egymásra éles szögben elhelyezett fém lemeze, valamiféle heliográf lehet. Visszatért a menedékhez, összeszedte az őrszemek lándzsait, majd a költömbhöz ment, hogy szemmel tartsa az ösvényt, ami közel negyed mérföldön át kanyargott a hegyoldalon, mielőtt eltűnt volna egy kis kiszögelés mögött. Letette a lándzsákat a gömbölyű sziklatömb mögé, és úgy helyezkedett, hogy jól ráláthasson az ösvényre. Már messziről észre fogja venni, ha jön valaki. Neki támaszkodott a költömnek, és várakozott, miközben a nap egyre feljebb emelkedett az égen, meleg ragyogásban fürdetve a vidéket. A könnyű szél lassan elsodorta a felhőket a partról, felfedve, milyen messzire is lehet ellátni a hegytetőről. Ahogy végignézett a hegy lábánál elterülő öblön és a szemközt magasodó sziklafalon, úgy érezte, mintha az Olümposzon lenne. A partra vontatott három hajó körül apró alakok nyüzsögtek. Az oldalukra fordították a hajókat, felfedve az ajukat. A parton valamivel fejebb lobogó tüzekből füst szállt fel, Kato pedig úgy vélte, a kalózok bizonyára új réteg kátránnyal akarják bekenni a hajók alját. Végig pillantott a keskeny fövenyen, ami arra a földnyelvre vezetett, amelyen az erődítmény állt. Mivel az erődöt három oldalról meredek sziklaszírtek védték, ez volt az egyetlen út, amin át meg lehetett közelíteni. A szárazföld felüli részt azonban erősnek látszó kőfal védelmezte, rajta kaputoronnyal, ahonnan egy csapóhidat lehetett leengedni a széles árok fölé. A fal mögött fehérre meszelt házak kuszakavalkádja húzódott egészen a sziklás földnyelv legmagasabb részeig, ahol egy kis torony magasodott a szírt fal lábánál kavargó tenger fölé. A kalózok remekül választották meg a fellegvár helyét, habár lehetséges, hogy az erőd jóval régebben épült, csak eddig elhagyatottan állt. Akárhogy is, de Telemachus minden szempontból kiváló helyszínt talált főhadiszállásául, azt leszámítva, hogy az öbölbe csupán egyetlen út vezet, így ha az ellenség elállja a bejáratot, akkor nincs lehetőség a menekülésre. Épp ezért van szükség az őrposztra, gondolta Kato, ahonnan nagyszerűen szemmel lehetett tartani az öbölbe vezető utat. A kalózoknak még időben riadóztatniuk kell, ha el akarnak menekülni az öbölből. Kato a tengert figyelve néhány mérföldnyivel odébb észrevett egy apró, háromszögletű vitorlát. Kétség kívül kereskedelmi hajó lehetett, amelynek legénysége még csak nem is gyanította, hogy épp a kalózok búvóhelye mellett vitorláznak el. Hirtelen ráeszmélt, ha Makróval nem csaptak volna le, akkor az őrök most bizonyára jeleznék a kereskedelmi hajó jöttét, ezzel megpecsételve a sorsát. Elmosődött a gondolatra, hogy Telemachus és emberei ezt a prédát már nem ejtik el. Amikor a nap delelőre ért, olyan hőség támadt, hogy Kato levette a köpenyét, letette maga mellé a szikla tömbre, majd folytatta az őrködést. Nem sokkal délidő után kiáltást hallott. Előhúzta a kardját, kissé felemelkedett, ám gyorsan rájött, hogy a kiáltás nem a lejtő felől hallatszott, hanem épp a másik irányból, a menedék felől. Nyomban megfordult, és végig pillantott a fensíkon. Szinte azonnal észrevette a földről felemelkedő sötét alakot. A szíve hirtelen hevesen lüktetni kezdett. Újabb, panaszos, fájdalommal telt kiáltás harsant, nehogy valaki segítséget kért. Kato hirtelen ráeszmélt, hogy a sebesült kalóz az, aki magához térve felült a latrina árkában. A fenébe, sziszegte összeszorított fogakkal, meg kellett volna ölnie. Most muszáj lesz megtennie, mielőtt még a kalóz eléggé magához tér, hogy veszélyt jelentsen, vagy a kiabálásával figyelmeztesse a társait. De csak elborzadva és szinte megbabonázva nézte, ahogy a férfi megpróbál kimászni az árokból. A kalóz azonban elvesztette a fogást, ezért visszacsúszott, és amint eltűnt Kato szeme elől, fájdalmas, kétségbeesett kiáltást hallatott. Egy pillanattal később a feje ismét felbukkant, és megint megpróbált kimászni. Kato fülét ekkor távoli szamárbőgés csapta meg, így elszakította tekintetét a latrináról, és a lejtő felé fordult. Először semmit sem látott. Aztán egy férfi bukkant elő az ösvényt eltakaró kiszögelés mögül. Egy összfért vezetett, amelynek mindkét oldalán egy-egy jókora kosár lógott. A nyomában egy második összfér járt, majd három lándzsát cipelő ember következett. Az ösvényen felfelé kaptató csapat láttán Kato érezte, hogy a gyomrát összeszorítja a félelem. Túl sokan vannak. Hátra kúszott a szikla mögé, és már éppen indult volna a menedékhez, hogy felgyújtsa, amikor megtorpant és alaposabban is szemügyre vette a kőtömb lábát. Hirtelen remek ötlete támadt. Mindkét tenyerét nekiszorította a szikla durva felszínének, és lábait megfeszítve nyomni kezdte a kőtömböt. Egy pillanatig semmi sem történt, aztán a szikla egyszer csak megmoccant, és a lába mellől néhány apró kavics gördült alá az ösvényre. A latrina felől újabb kiáltás hallatszott, ezúttal jóval hangosabban. Kátó tudta, ha nem hallgattatja el a férfit, az ösvényen közeledők jóval azelőtt meghallják, hogy felérnének a fensíkra. Egy utolsó pillantást vetett a lejtőre, aztán megfordult és rohanni kezdett a menedék felé. Odafutott a latrinához és az árok széléhez lépett. A napheve szinte elviselhetetlenné tette az ürülék, vízelet és vér szagának keverékét. Érezte, hogy émelyegni kezd a gyomra. A sebesült tovább kiáltozott, amíg Kátó óvatosan áthajolt az árok szélén. Hallgass! Szólt rá keményen a kalózra görögül. A férfi rettegéstől tágra nyílt szemekkel nézett felre, és a száját kitátva ismét felüvöltött. Pofa be! Sziszent rá Kátó, aztán előbb a kalózra szegezte, majd a szájára szorította a mutató ujját. Csit! Légy jó kalóz, és tartsd csukva a nyomorult szádat! A kalóz azonban tovább üvöltözött, mire Kátó elhúzta az ujját a torka előtt. Pofa be! Különben! Érted? Kátó kétségbe esetten a sziklatömb felé pillantott. Ha a fickó folytatja a lármázást, akkor a végén még megöleti. A centurió végül ráeszmélt, ő vagy a kalóz. Ennyire egyszerű. Előhúzta a kardját és a latrina fölé hajolt. Sajnálom, de nem hallgattál rám. A kalóz az utolsó pillanatban esdeklőn felemelte a kezeit. Aztán szorosan behunyta a szemét, és oldalra fordult, ahogy Kátó csillogó pengéje felhasította a torkát. A centurió felegyenesedett, miközben az árokból vér csapott fel. A kalóz egy pillanatig még hörögve vonaglott. Kátó várt egy kicsit, megbizonyosodva arról, hogy a férfi valóban meghalt és nem jelent további veszélyt, aztán visszarohant a menedékhez. Eltette a kardját, és megragadta az egyik ajtó félfát, majd húzni kezdte maga felé. A gyámfa megmoccant, Kátó pedig ismét neki feszült, ezúttal a másik irányba nyomva. Aztán megint maga felé mozdította. Izmai megfeszültek, ahogy kiszabadította a fadarabot, majd hátraugrott, mivel a menedék teteje beszakadt. Végül a vaskos gyámfát felkapva visszasietett a sziklatömbhöz. A szíve hevesen lüktetett az erőfeszítéstől. A sziklához érve lepillantott a lejtőre, és döbbenten látta, hogy az ellenség alig 50 lépésnyire jár attól a helytől, ahol az első őrrel végzett. Lekuporodott, a kőtömb aljához illesztette a gyámfát, olyan mélyen a földbe nyomva, ahogyan csak tudta. Aztán egy nagyobb követ cipelt a fa alá, hogy az emelőként működjön. A kőtömb oldalához lapult, óvatosan kinézett az ösvényre. Már hallani lehetett az összvérek patáinak dobogását. Hirtelen meghallotta a kalózok hangját is, mert hogy kifulladva, mégis tréfálkozva beszélgetnek, mit sem tudva a rájuk leselkedő veszélyről. Miközben a kalózok tovább közeledtek a fenség felé, Kátó azon tűnődött, vajon nem ostobaság-e, amire készül, és talán mégiscsak jobb lenne elmenekülni. Végül is a kalózok hosszú, nehéz utat tettek meg a hegyoldalon felfelé, így bizonyára túl fáradtak ahhoz, hogy sokáig üldözzék. Ha most elindul, és halkan megkerüli a jövevényeket, eljuthatna a fenség szélére anélkül, hogy észrevennék, aztán követhetné Makró nyomait lefelé a lejtőn. De végül kényszerítette magát, hogy legyűri a félelmet. Magától értetődő, hogy a harc előtt kétségei támadnak. Nem szabad elfelednie, milyen sok múlik a következő néhány pillanaton. Ha kudarcot vall, a jövevények riasztják a társaikat, a kalózok elmenekülnek, aztán keresnek egy új búvó helyet, ahonnan folytathatják a portjaikat. Még több élet vész oda. Ám, ami a legrosszabb, hogy Narcissus még nagyobb erőfeszítéssel próbálná megtalálni és megszerezni a tekercseket, mit sem törődve azzal, mennyi matróz és tengerész gyalogos hal meg. Épp ezért nem futhat el a harc elől. Sőt, nem valhat kudarcot. Amint az összvéreket vezető férfi a közelébe ért, Kátó hátrább húzódott és mindkét kezével megragadta a gyámfát. Neki feszült a fadarab végének és várta, hogy az összvérek elmenjenek a kötöm mellett. A hajcsára fensíkra lépve azonnal észrevette Kátót a kőtömb pereme felett, és leesett az áll a döbbenettől. Kátó összeszorította a fogát, és hangosan felmordulva, teljes testsúlyával a gyámfa végére nehezedett. A kötömb egy pillanatra megremegett, kavicsokat szórva szét a lába körül, aztán előre billent és alázuhant az ösvényre. A felharsanó éles sikoly hirtelen elhallgatott, ahogy a jókora sziklatömb tompa puffanással szétmorzsolt az egyik kalózt. Az ösvény egyenetlen talaja azonban megakadályozta, hogy a kőtömb tovább guruljon, így az megállt, kavicsokat és port szórva szerte szét. Kato felkapta az egyik láncsát, és az összvérhajcsár felé fordult. A férfi nem viselt fegyvert, és kezét a magasba emelve latinul kiabálni kezdett. Ne! Kímélj meg! Kímélj meg! Kato megtorpant, végignézett a férfi csuklóin húzódó széles fehér hegeken. Aztán a földre mutatott, és rákiáltott az összvérhajcsára. Hasalj a földre, és ne mozdulj, ha élni akarsz! A férfi nyomban elengedte az összvér kantár szárát, majd a földre vetette magát. Az állat, gazdájára oda sem figyelve, rémült szemekkel és tágra nyíló orrlyukakkal a sziklatömböt bámulta. Nem messze tőlük a másik összvér az oldalán hevert, első lábai a földet csapkodták, míg hátsó lábai összezúzva tehetetlenül lógtak. A vonagló jószág mögött az egyik kalóz alteste látszotta, hogy kilóg a kötőn balól, ami szétmorzsolta a fejét és a felső testét. Mellette egyik társa döbbenten bámulta a lábszárát, amelynek feltépett vérző izmaiból egy éles, fehér csont darabált ki. A harmadik kalóz sértetlen maradt, ám a rémülettől mozdulatlaná dermedve nézte a társait. Ám abban a pillanatban, ahogy meglátta a sziklatömb mögül előrontó Katót, megszorította a lándzsája nyelét, és döfésre készen felemelte a fegyvert. Rövid tétovázás után azonban inkább megfordult és rohanni kezdett lefelé az ösvényen, miközben hadonászva próbálta megtartani az egyensúlyát. – Te kurafi! – szidalmazta Kato, s a sebesült kalózon átugorva üldözőbe vette a menekülőt. Tudta, hogy mindenáron meg kell állítania a kalózt, ezért rohanva indult lefelé a lejtőn. A kalóznak nem volt túl nagy előnye, de Kato ráeszmélt, hogy a lándzsát cipelve sohasem fogja utolérni. A centurió csúszkálva megállt, mély lélegzetet vett, majd hátra lendítette a lándzsát, és végignézett a hegye mentén. Aztán teljes erejéből elhajította a fegyvert. A lándzsa egyenesen a kalóz háta felé repült, és amint a férfi az üldözőjére pillantott, a vashegy a bal lapockája alatt az izmaiba mélyedt, majd a csontokat széttörve átszúrta a szívét, és a mellkasán bukkant elő. Az ütés ereje előre lökte a kalózt, aki az ösvényről lebucskázva, tehetetlen roncsomóként elterült a hegyoldalon. Kato előre hajolt, kezével a térdére támaszkodva levegő után kapkodott. Miután kifújta magát, oda sétált a kalózhoz, megbizonyosodva, hogy valóban meghalt. A férfi nem mozdult, szemei az égre meredtek. Mikor Kato visszafordult a fenség felé, éles kiáltás hallatszott, ahogy a sebesült kalóz próbálta megvédeni magát az összvér hajcsártól, aki felkapott egy jókora követ. A centurió látta, mint a hajcsár lecsap a kalóz fejére. A férfi felnyögött és az ösvényre rogyott. Az összvér hajcsár föléje hajolt, majd újra és újra lecsapott a kővel, még azt végül szinte teljesen beborította a vér és az agyvelő. Kato előhúzta a kardját, és miközben óvatosan a hajcsár felé lépett, halka megszólalt. Azt hiszem, már végeztél vele, viccentett a hajcsomok, és szétzúzott koponyacsontok kuszasága felé. Az összvér hajcsár lepillantott, majd ismét Katóra nézett. Szemei elkerekedtek az iszonyattól és a rémülettől. Ne, gyere közelebb! Kato megállt, eltette a kardját. Tessék, nem akarlak bántani. Felemelte a kezét. Látod? Az összvér hajcsár Katót bámulta. Vézna mellkasa fel alá járt, aztán leengedte a karjait, és a kő darabot félre dobva lerogyott a kalóz mellé, akit megölt. Ám eközben mindvégig szemmel tartotta Katót. Ki vagy te? Kato centurió. A ravennai flottában szolgálok. Azért vagyunk itt, hogy elbánjuk a kalózokkal. Az összvér hajcsár némán bámult a Katót, aztán a vállai megremegtek, szikár mellkasa pedig megfeszült az elfojtott zokogástól. Végül előre roskadt, és a fejére szorította a kezét. Kato közelebb araszolt hozzá, óvatosan előre nyúlt, majd barátságosan megszorította a férfi vállát. Már vége. Megszabadultál tőlük. A férfi bolintott, vagy csak megremegett? Kato nem tudta megmondani, és keresgélte a szavakat, hogy megnyugtassa az összvérhajcsárt. Most már szabad vagy. Többé nem vagy rabszolga. Rabszolga? A férfi lerázta a válláról Kato kezét, és haragvó, keserű arccal fordult felé. Rabszolga? Nem vagyok rabszolga. Római vagyok. Római! Kato hátralépett. Elnézést, nem tudtam. Mi a neved? A nevem? A férfi kihúzta magát, és olyan dőjfösen pillantott Katóra, ahogyan csak szánalmas állapotából telett. A nevem Caius Caelius Secundus.